Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódhat a Diósgyőri vár teljes külső és belső rekonstrukciója a második és a harmadik ütemmel. A Modern Városok program keretében megújuló Nagy Lajos korabeli várat korhűen rekonstruálják majd, hitelesen bemutatva ezzel a magyar történelem egy jelentős korszakát. A fejlesztés célja, hogy a vár és közvetlen környezete Közép-Európa meghatározó turisztikai központjává váljon. Rostáns László építész, a Diósgyőri vár felelős tervezője nemrég prezentációval egybekötött előadást tartott a miskolci Fazekas Általános Iskola nagytermében a Diósgyőri vár múltja, jelene és tervezett jövője címmel. Az előadást követően vele beszélgettünk. A Diósgyőri vár múltja, jelene és tervezett jövője címmel tartott nemrég előadást a Fazekas Általános Iskola nagytermében. Rostáns László építész, a Diósgyőri vár felelős tervezője, akit most szeretettel köszöntök itt az Európa Rádió stúdiójában. A prezentáció bepillantást engedett a hamarosan megvalósuló rekonstrukció részleteibe. Az eseményen elhangzottakból arra lehet következtetni, hogy rövid időn belül elkezdődhet a Diósgyőri vár felújításának második üteme.
Hál' Istennek úgy tűnik, hogy a közel 10 éve folyamatosan a Diósgyőri vár érdekében végzett munka meghozza gyümölcsét, hiszen nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy az első ütem lezajlott, nagyon nagy sikereket lehetett elkönyvelni, annak ellenére, hogy nagyon sok szkeptikus figyelője volt ennek az eseménynek. Nagyon sokan azt hitték, hogy innentől kezdve vége a világnak, hogyha megépül. Most nyugodtan hozzá lehet tenni, hogy nem csak, hogy az identitást erősítette, hiszen amikor az iskolások kimentek, akkor már nem csak elképzelni lehetett a tereket, hanem a turisták is megjelentek, és jelentősen, nagyon jelentősen megnőtt a látogatói létszám. Azt is el kell mondjam, hiszen az első időben elég gyakran hívtak ki, mikor különböző területekről jöttek turisztikai szakemberek, és bizony, ahogy ott álltam közöttük, nagyon sokan megjegyezték, hogy itt az ideje fölkötni ők nekik, és azt a bizonyost, hiszen Diósgyőr le fogja őket pipálni, többek közt a kassaiak is ezt mondták, de ugyanez volt az ország más területéről idejöttekkel. És úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak ezt nagyon pontosan igazolta is, hiszen bebizonyította azt, hogy az építész szakmában is egész addig, amíg nem szerveztem meg a főépítészi konferenciát, országos főépítészi konferenciát itt a lovakterembe, addig elég sok kétes vélemény hangzott el, viszont mikor idejöttek, akkor mindenki egyértelműen azt mondta, hogy igen, valóban ez a járható út. Hiszen a hely szelleme, illetve a megvalósulásnak a minősége egyértelműleg erre mutatott rá. És hát természetesen, mivel az első szakasz, vagyis az első részlet, ami volt, az egy eléggé jól behatárolt keretet kellett kitöltsön, szintén egy uniós pályázat keretén belül, ezért mikor már az elsőt csináltuk, akkor már tudtuk, hogy itt nem fogunk megállni.
Röviden azért foglaljuk össze, hogy mi valósult meg a rekonstrukció első üteme során.
A rekonstrukció első üteme során igazából a közvetlen életveszélyeket sikerült elhárítani. Ez azért nagyon lényeges, hiszen a falak kiomlottak. Pontosan lehetett látni, hogy ma ebben a világban az úgynevezett romkonzerválás az igazából nem működő dolog, hiszen sokkal több pénzt kell ennek a fenntartására kiadni, mint egyébként egy ilyen értelemben való rekonstrukcióra. Mi a romkonzerválást úgy fogtuk föl, hogy egy védő épületként tovább építjük az épületet az eredeti funkcióknak megfelelően. És így gyakorlatilag a várnak a földszintjét teljesen sikerült visszaépíteni, a tornyoknak az állagát egyelőre megóvni, tehát abban az állapotban, ahol most van, és az emeleti szinten 3 szárnyat sikerült végül is úgymond készre elkészíteni, kivéve a keleti szárnyat, ami az úgynevezett ebédlőpalotának a helye volt. Ez azért nem készült el annak idején, mert nem volt rá megfelelő forrás. 2. Az akkori időszakban még a romi építészetet első helyre tevők is azt mondták, hogy legyen valami rom jellege. Most nagyon érdekes, hogy ugye ilyen módon megépült maga a lovakterem, ami Közép-Európa legnagyobb lovakterme, de Európában is nagy, hiszen 314 négyzetméter a fülkékkel együtt 365, és elkészült a királyi szárny, ami a nyugati szárny, illetve a déli szárny, ami a királynői szárny, és hál' Istennek teljes biztonságban lehet tudni azt az egyetlen egy megmaradt Nagy Lajos korabeli eredeti állapotában megmaradt függesztett boltozatot, ami a királyninak volt a kápolnája. Ilyen módon örömünkre szolgál, hogy ez megvan. Viszont már most látszik egyértelműleg 5 év, 6 év távlatából, hogy vannak bizonyos dolgok, amik egyértelműleg mutatják a további építés szükségességét. Ugye jelen pillanatban lapos tetősek az épületek, és ebből pontosan lehet tudni, hogy most is beáznak sajnos a terek. Mert Magyarországon ezen az éghajlati viszonyon egyszerűen lapos tetőt nem lehet jól kivitelezni. Ez az egyik része. A másik része, ami nagyon fontos, hogy ezek a nagy belmagasságú terek, ha ezekben rendezvény van, akkor bizonyos pára képződik. Na most ezt a párát el kell tudni vezetni, hiszen egyébként elkezd gombásodni. Jelen pillanatban a lovakteremben, például fönt a lámpák fölött már ez a folyamat beindult, ezért a tervezés során most egyértelműleg betettünk szellőzőket és egyebeket, ami ezt képes működtetni. És ha felvetődik a kérdés, hogy régen volt-e ilyen probléma, azért nem volt probléma, mert a fölötte lévő második emelet az eleve úgy volt elkészítve, hogy ahol most a lámpák vannak, ott voltak szellőző lyukak fölfelé, és oda a padlóba külön bevezették, tehát ezeknek megvolt a természetes rendje. Ma ezt így ilyen formában nem lehet természetesen megoldani. Erre az erdélyi példák, amik fönnmaradtak, nagyon szépen rámutatnak. Ezért gyakorlatilag egy gépi szellőzést tettünk be, ami ezt tudja majd biztosítani. Nem beszélve arról, hogy ugye szeretnénk és tényleg turisztikailag hasznosítani, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy a jelenlegihez képest minimum hetente egy-egy nagy rendezvénynek kell lennie, mert akkora lesz majd a felület. Én jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a vár továbbépítése az azért is nagyon fontos, és én itt igazából nem rekonstrukcióról beszélnék, hanem revitalizációról, ami azért fontos, mert egy élő várat kell itt megépíteni. Az élő várnak pedig az ellentétje a jelenlegi rekonstrukciókkal szemben, hogy ezekben ugyanúgy lehet élni, mint mondjuk a középkorban vagy bármikor, és nem csak egy múzeumról beszélünk. Na most egyértelműen bebizonyosodott az elmúlt időszakokban, hogy egy múzeumnak a fenntartási költségei jelentősen meghaladják a bevételi költségeket, hiszen azt állandó jelleggel frissíteni kell, ha azt akarom, hogy jöjjenek sokan, illetve egy idő után holttá válik. Na most itt, amit már megcsináltunk, már az átadáson lehetett látni, hogy a földszinten kialakított terekben, ahol van fazekas műhely, ahol van fém bérteket készítő műhely, és a gyerekek oda mehettek és együtt csinálhatták, olyan fantasztikus erőt sugárzott, hogy hát visszacsábították a szülőket. Vagy például odafönt, amikor az emberek mennek körbe-körbe, akkor bele lehet ülni a székbe természetesen, tehát nem csak arról van szó, hogy jaj, megnéztem és megyek tovább, hanem meg lehet pihenni. Na most ezért készült az egész várnak a revitalizációs terve olyan módon, hogy visszamenve gyakorlatilag körülbelül egy olyan 120 évet, amióta itt folyamatosan a feltárások zajlanak tudományos szinten, és szerintem ebből adódóan ma Magyarország egyik legjobban feltárt váráról beszélünk, legjobban feltérképezett váráról, nagy biztonsággal kimondhatjuk, hogy az a terv, ami most elkészült, az valóban ilyen volt, és valóban mondjuk rá Nagy Lajos vagy Zsigmond király, ha ide jönne, akkor legfeljebb csak a kulcsot keresné, de nem tévedné el a várba. Hiszen nagyon pontosan igazolhatóak azok a helyzetek, amelyeket látunk. És itt azért még meg kell jegyezzem azt, hogy, és ez nagyon lényeges, amikor ezt elkezdtük tervezni 2014-ben, a feldolgozását, tehát nem a funkciókat, hanem a feldolgozását, folyamatosan a miniszterelnökségnek, illetve a miniszter úrnak a kérésére folyamatosan egyeztettünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ebbe benne volt az ICOMOS, aki gyakorlatilag nem barátja az ilyen típusú visszaépítéseknek. benne volt a miniszterelnökségnek az a fajta szervezete, aki a tervtanácsokat viszi végig. És benne voltak olyan szervezetek minden egyéb, akik között sikerült egy olyan konszenzust létrehozni, ami alapján mindenki ezt a tervet végül is elfogadta, ezért kaphatott építési engedélyt 2017-ben. Egyértelmű kérése volt a miniszter úrnak is, illetve miniszterelnök úrnak is, hogy csak akkor fogjunk bele, és akkor csináljuk végig, hogyha ez megfelelő szakmai alátámasztottsággal, megfelelő tudományos kutatással megtehető, tehát történelmet ne hamisítsunk, hiszen ez a kérdés is fölvetődött, és a parlamentben volt erről egy meghallgatás is, hogy ez valóban ez-e vagy az, és ott egyértelműleg kiderült, hogy igen, mehet a koncepció tovább. Az elvárások azok voltak, hogy egy olyan várat hozzunk létre, amelyik vár Európában, tehát európai rangon, európai szinten képes úgy működni, hogy önfenntartóvá tudjon várni. Na most ez egy nagyon nagy csoda, hogyha ezt meg lehet csinálni. Az eddigi rekonstrukciók, revitalizációk ezt mutatják, hogy itt érdemes. Érdemes, hiszen egy olyan turisztikai attrakciót lehet létrehozni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt 2-3 napot képes egy vendég eltörteni szembe a jelenlegi helyzettel. A mai világnak az egyik legnagyobb problémája a turistákkal kapcsolatban, ezt úgy szokták mondani, hogy az első 8 másodperc. Tehát aki turizmussal vagy hasonló dologgal foglalkozik, és mélyebben benne van, az pontosan tudja. Tehát ez úgy van, hogy én kiszállok az autóból, elindulok, és az első látvány, az első 8 másodpercben való látvány, az, ami meghatározza, hogy bemenjek, vagy ne menjek be. Na most ezért nagyon fontos például itt a tervünkben szereplő, amit bemutattam tervet a vetítés előadás során, hogy az első pillanatban egy olyan látogatóközpont fogadjon, ami nem az a fajta mai csak sima doboz és egyéb, hanem már helyből csalogasson, tehát beszívjon, odavárjon, ahol történik az élet. Én 2012-ben barátaimmal együtt voltam Krakkóba a Wawelt megnézni. Természetes módon a magyar történelem kapcsán is érdekelt a dolog, hiszen ugyanaz a Nagy Lajos király építette a Wawelt, mint aki Diósgyőrt. És amikor körbejártam a Wawelt, teljesen le voltam döbbenve, hogy úristen, hát ez tényleg így működik? És teli volt emberrel. Azon gondolkodtam, hogy miért. Nem csak a kiállító terek miatt, mert bementem ugye a templomba és minden egyéb, de nem csak azért. Hanem az volt benne a döbbenetes, hogy egy, föl lehetett menni a tornyokba. Első dolog. A második dolog. Voltak udvarok. Tehát például nagyon fontos, hogyha én ide sok embert akarok hozni, és ugye az első 8 másodpercben tényleg becsalogat, tehát egy olyan minőséget mutat fel, ahova érdemes, akkor bent az udvaron meg kell tudnom állni. Valahol föl kell szedjem azokat a dolgokat, amik a fülhallgatásra, tehát ezek a különböző idegen nyelveknek, egyebeknek, ezek audiovizuális dolgok. Vagy a másik, meg kellett tudnom, ott is voltak ilyen különböző túrák. Tehát például itt nálunk, amikor a miniszteri biztos úrral egyeztettük, hiszen minden egyes porcikáját a turisztikának végig kellett egyeztetni, a visszaépítendő tornyokba, tehát a hidaknál lévő tornyokba, a 4x2 toronyba egy olyan interaktív dolgot sikerült betennünk, aminek minden egyes porcikája nem csak, hogy bemutatja a várral kapcsolatos életet, építészetet, csontfaragást, vadászatot, minden egyebet, hanem még ennél több, tehát különböző ajándékokra, különböző egyebekre, tehát önmagában is működik. Most ezt még annak idején a Csohány Orsi, aki az első ütemet is végigcsinálta, vele együtt néztük végig, hogy hogyan működhet. És mi úgy csináltuk végig, és ez a gyönyörű ebben, hogy belegondoltunk, hogy na mi van akkor, ha mi érkezünk meg, mint turisták? És akkor mire van szükség? Tehát például, amire nem nagyon szoktak gondolni, csak amikor ez elkészül, akkor jön a kérdés, hogy megérkezik 50 ember, vagy 60 ember egy busszal. És ugye azt várjuk el, hogy itt a buszok sorba álljanak. Na most megérkeznek. Az első az, hogy buszon ültek 2 óra hosszát másfelett, azonnal keresik a WC-t. Elnézést, hogy profán vagyok, de tényleg így van. Na most gondoljunk bele, mi történik akkor, hogyha nincsen kialakítva a WC. Másik. Ami nagyon érdekes volt, és Wawelben is igaz volt, hogy ott például bent az udvaron azok az emberek, akik végignézik a kiállításokat, nem jönnek ki azonnal. Kiülnek a teraszra, kiülnek azokra a pihenő helyekre, amikben meg tudja emészteni, hogy mit látott nyugalomba, majd utána megint visszamegy, és átgondolva még mielőtt kijönne, hogy mit akar még megnézni. Na most ezek látszólagosan használhatatlan térnek tűnnek, de ha én azt akarom, hogy itt olyan látogatói élménnyel és olyan dologgal térjen vissza majd legközelebb, hogy benne legyen és tudja, hogy ott van, ahhoz pihenten kell elengedjen, mert ennyi információt nem lehet rátenni. Na most ezért van az, hogy az eredeti térrekonstrukciót miután visszaállítottuk. Gyönyörű volt a következő. Fölmentünk a Budapestre katasztrófa védelemhez egyeztetni. És az volt az érdekes, hogy kiszámoltuk, hogy hány embernek kéne itt látogatónak lenni. És hát izgultunk, mert ugye a mostani tűzvédelmet, egyebet nem a várakra találták ki, hanem a mai új épületekre. Hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. És hát kiszámoltuk, hogy mennyi kéne, és hát minimum 3 kijáratnak kéne lenni a váron, hogy ki lehessen üríteni. És mit áld a jóisten? Elkezdtük nézni, és kiderült, hogy az eredeti tervekben, a barokk tervek, amik már alánylag jó fölmérések, mind a 3 kijáratot megtaláltuk. És akkor jövök haza, és mondom az emesének, dr. Lovász emeséről van szó, ugye ő volt a régésze, mondom, emese, képzeld, itt volt a kijárat. Azt mondja, Laci, nem, az rablónyílás volt. És mikor mutatom neki a barokk terven, azt mondja, jé, tényleg. Na most annyira tiszta volt a középkori emberi mérték, hogy amikor ott bent volt egy nagy küldöttség, vagy itt voltak a királytalálkozók, már akkor is féltek a tűztől, és úgy volt kiszámolva, hogy ki tudják üríteni. Magyarul úgy van a vár megtervezve a teraszaival, a szintjeivel, mindennel, hogy teljesen tökéletesen működik. Tehát azt mondta a katasztrófa védelem főparancsnoka, hogy hát főépítész úr, én nagyon csodálkozom ezen, ezt idáig még nem gondoltuk végig. Tehát itt annyira összetett, egyik elem a másikra épül, hogy egyszerűen azt tudom mondani, hogy ugyanolyan csoda, mint a budapesti operaház, ami mai napig a teljes tűzvédelemnek megfelel, holott az 1800-as években építette éből. És amikor az ember ezt nézi végig, akkor örömmel zárhatja le magába a tervezési dolgoknak ezt a fajta funkcionális rendjét. Például nagyon izgalmas volt ugyanígy a tér rekonstrukció, a tetőnek a rekonstruálása. Mikor megnéztük a régi képeket, a régi képeken pontosan látszik, hogy milyen magasra építették tovább a falakat, és annak megfelelően kiszerkeszthető volt az eredeti tető. És ebbe kijött egy ugyanolyan felső második szint, amelyik második szint mondjuk az erdélyi templomoknál, ahol fönnmaradtak az eredeti gótikus terek, előjött, például Vajdahunyadnál. És itt lehetett megérteni, hogy a külön lépcsőházi torony, amit építettek, ahogy megyünk most föl bal oldalán, csak a csonkja látszik, az azért épült úgy, hogy a várudvarba, ott volt lent a várnép, az emeleten voltak a királyi szállások, és fölötte pedig a királyi vendégeknek a szállásai, a királyi vendégeket kísérőknek gyakorlatilag lent a mezőn voltak a sátrai, de ezek odajöttek, és a külön lépcsőházon úgy tudtak fölmenni, hogy nem érintkeztek senkivel.
Ugye akkor a második ütemben restaurálják a bástyákat, a palotaszárnyakat és a várfalat is. Milyen munkálatokkal kezdődhet el a második ütem?
Tényleg pillanatban, hogy ott tartunk, hogy a közbeszerzés zajlik. Így ezzel kapcsolatban, hogy milyen munkákkal és hogy kezdődhet el, jelen pillanatban még nem tudunk semmit mondani, amíg nem zárulnak le a közbeszerzési eljárások. Viszont ha most a tervet nézzük, ami ugye ugyanúgy elérhető az interneten mindenki számára, hiszen a közbeszerzéshez is föl kellett tenni az internetre, tehát a kiviteli tervek is ott láthatóak már. Úgy fogják megtalálni ezen belül is, hogy második és harmadik ütem, hiszen különböző források jönnek be. Ebben benne van egy GINOP forrás, egy 1,5 milliárdos GINOP forrás, ami turisztikai cél, tehát a várprogram részeként, és benne van még az a többlet forrás, a hazai forrás, ami az eredeti programhoz képest is 11,5 milliárddal többet kapott, ha jól emlékszem. Vissza fog épülni a mostani pályázatnál a vizesárok belső oldalán lévő terület, amit ma külső várnak hívunk, a belső várnak hívjuk a négyszögletes részt, és a négyszögletes részhez tartozó lépcsőházi tornyot, tehát ami szerves egységet képez ezzel, és a külső várhoz pedig, ami ezen kívül van. Ebben benne vannak a teraszok, benne vannak egyebek. Visszaépülnek a tornyok, visszaépül a régi konyha, a középkori konyha. Nagyon érdekes lesz ez is, hogy ennek a középkori konyhának például nagyon sokáig keresztük azt az élő funkcióját, ami mind turisztikailag, mind egyébként is külön jövedelmet tud hozni a vár esetében. És sikerült úgy kialakítanunk, hogy engedélyt kaptunk arra, hogy kitelepült konyhaként, tehát például ökörsütést lehet benne csinálni. Most gondoljuk el, hogy mit jelent egy ilyen dolog. Ha én a középkori konyhát évente beüzemelem, és ott egy ökröt, mint ahogy a középkorban volt, megsütöm, ott látják az emberek a sürgést, forgást. Ki lehet vetíteni? Tehát például nagyon érdekes, hogy a Dériné háznak a turista fogadó helyként való, tehát az a bizonyos első 8 másodperc, eleve úgy alakítottuk ki a bejáratra, hogy ilyen lépcsős, mint egy gyönyörű mediterrán lépcső, ahova ki lehet ülni, lehet kávézni, hogy ott a két bejáratnál ki lehet feszíteni egy drótkötelet, és oda ki lehet vetíteni azt, hogy hogy sül az ökör. És hát oda le lehet ülni, lehet látni. Látványosság. Tehát olyan fantasztikus, és egyszerre legalább 15-20 helyszínt lehet, élő helyszínt lehet megadni, amit ilyen, úgymond turista csalogatóval be tudok hívni. Ha ez beindul, akkor a környező épületekben, mint ahogy már most is látható, hogy elindult, olyan kisvállalkozások, olyan egyéb helyek tudnak kialakulni, ami ennek a vonzás körébe az egész Diósgyőrt fölemeli. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy itt majd egy várat építünk, de arról van szó, hogy egész Diósgyőrt föl lehet emelni, ki lehet emelni. Én szerintem ma még nagyon kevesen érzik ezt, hogy ennek milyen vonzása van. És beszéljünk akkor arról is, hogy ugye ezek, amikor beindulnak, ezek fizetnek majd adókat, iparűzési adót és minden egyebet, miközben ők is erősödnek. Tehát itt ezt a diósgyőri várfejlesztést ilyen értelemben is tekinteni kell, és hogyha összeadom ezeket az értékeket, biztos vagyok benne, hogy Miskolc ezzel csak nyer. És még egy nagyon fontos dolog volt, amiben a szakma teljesen egyetértett, és ezt többször alá kell húzni. Van egy olyan elvárás, és ez a várprogram összes várával kapcsolatban, hogy csak olyat szabad építeni, ami az üveggyöngyök helyett egy gyémántot mutat be. És ez mind azért kell, mert ennek van híre. Ha egy középszerű dolgot csinálunk meg, vagy olyat csinálunk meg, aminek nincsenek meg azok a település szerkezetébe beilleszthető csápjai, amikre rá lehet épülni és fejlődhet tovább, mert elépítjük mondjuk egy középszerű dologgal, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy csak a problémát termeljük, és az állandó fenntartást. Ahogy régen mondták az öregek, még az én nagyapám is azt mondta, hogy fiam, nem lehetünk olyan szegények, hogy a legolcsóbb zakót, a legolcsóbb öltönyt vegyük meg az angol szövetet. Igaz, hogy egyszer kell kifizetni, de akkor azt tudjuk használni, és abba meg lehessen jelenni. És én úgy gondolom, hogy ma a városért felelősen gondolkodó ember, bárkiről is legyen szó, ez a gondolkodás az, ami előre vezet, és előre visz. Másmilyen gondolkodást én nem tudok egy fejlődő város esetében, egy élő város esetében elgondolni. A várba nagyon fontos a diósgyőri Madonnának a visszahozása. A diósgyőri Madonna gyakorlatilag Európa legnagyobb és a legjobban számon tartott reneszánsz emléke, hiszen Giovanni Dalmata készítette, az, aki a római pápának is dolgozott. Ez jelen pillanatban most a Nemzeti Galériában van Budapesten, és ezt már többször próbáltuk visszahozni, meg is született a megállapodás, csak mivel nem volt a helye még kialakítva, ezért nem engedték hazahozni. Viszont azt kérdezte Bán András annak idején, hogy de minek akarjátok ti visszahozni, illetve a névrokonom, a Rostás Péter, aki a Budai Várba Történeti Múzeum igazgatója, hogy miért akarjátok visszahozni? Azt mondtam, hogy azért, mert az a neve, hogy Diósgyőri Madonna. És igenis itt a helye, mert ha azt is idehozzuk, akkor olyan dolgot tudunk bevinni a várba, ahova tényleg nem csak Európából, máshonnan is el fognak zarándokolni. Tehát a keretek adottak. adottak minden tekintetben. Olyan órajátékot szeretnénk betenni, mint a szegedi dombtéren, ami van, hogy mondjuk minden órába, vagy legalább minden napon egyszer kijönnének majd a királynék, megmutatnák magukat, mint ahogy ott, és akkor mindenki tódulhat befelé, illetve kivetíthető, és akkor van egy állandósága a várnak. És ugyanígy hozzátartozik az, ami megint turisztikailag egy alapvető dolog, hogy a Csonka-toronynál meg lehet oldani egy olyan liftet, ami jelen pillanatban egyetlen egy várba sincs, hogy föl tudok menni lifttel a legfelsőbb szintre, és nem csak a rokkantokról beszélek, az áldott állapotban lévő kismamákról, azokról az idős emberekről is, akiknek fölmászni a toronyba, az nagyon nagy megpróbáltatás. De rálátni onnan a toronyból a világra, nem akármilyen dolog. Tehát ezek azok az apró momentumok, amik nélkül nincs turisztika. És az előadásra visszatérve egy olyan momentum volt, hogy ezek miért fontosak. Nagyon fontos volt, hogy az első ütemet építettük, és ezt többször elmondtam már, a Magyar Művészeti Akadémiába tartott előadásom is, amit a várról tartottam, és nagy sikere volt. Elmondtam, hogy az ember általában az emberi tényezőt kifelejti. És most a múltból egyet. Kimentem, és a Dérini házban voltak mindig az egyeztetések, oda jött három hölgy, és az egyik közölte velem, hogy főépítész úr, nem tetszik a rekonstrukció, amit csinálnak. Mondom, de miért? Mert nem tetszik. Megyek megint három hét múlva, egyeztetés, oda jönnek, nem jó. Mondom, de miért nem jó? Na, ugyanez megismétlődött egyszer, és mondom neki, de most már mondják meg, hát jöjjenek föl velem, megmutatom, kész, nézzék meg közelebbről. Azt mondja, hogy nem jön föl, mondom, miért? Azt mondja, egy kérdésre adjak választ, mondom, mi az? A kúthoz hozzányúltunk-e? Mondom, nem. Nem is ürítették ki? Mondom, nem. Biztos? Mondom, biztos. Azt mondja, akkor tetszik az egész. Azt mondja, ide figyeljen, főépítész úr. Én, amikor fiatal voltam, a párommal együtt fölmentem oda, és beledobtunk egy kavicsot abba a kútba, és azt mondtuk, hogy amíg ez a kavics itt lesz ebbe a kútba, addig mi boldogságban fogunk élni. És engem ez nagyon megfogott akkor. És akkor megfogadtam, hogy igen, egy rekonstrukciónál, egy revitalizációnál meg kell adjam azoknak a fiataloknak, azoknak a középkorúaknak és azoknak az időseknek azt a lehetőséget, hogy legyen hova azt a kavicsot bedobni, letenni, vagy legyen olyan zug, ahova elbújhat, és ellophat egy csókot a kedvesétől, vagy valami, amire emlékezhet. És ez a vár ilyen. Nagyon sok ilyen zeg-zug van benne, amire az ember azt hinné, hogy értelmetlen, de embereknek, életeknek értelmet adhat. És én úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk, mint építészeknek. Helyeket, a helyszellemet, és minden olyat előhívni, előcsalni, amitől emberré válhat az ember, és nem csak egyszerű turistaként, hanem tényleg emberként tud oda menni.
Mikorra készülhet el Közép-Európa meghatározó turisztikai központja?
Én nagyon bízom benne, hogy ugye a mostani kiírás szerint 2022.
Sokan aggódtak azért, vajon mi lesz a várfürdő sorsa. A diósgyőriek úgy tudom hiányolták kedvenc fürdőhelyüket.
Ez nem úgy vár, mint az összes többi vár Magyarországon. Ez egy palota, várpalota. Ugyanúgy, mint Veszprém. Veszprém is a királynőjé volt, és Diósgyőr is királynői jegyajándék. Na most ez azért nagyon fontos, mert ennek soha nem volt védelmi szerepe. És itt természetes módon elengedhetetlen, hogy külön a vártól létezzen egy úgynevezett várfürdő. A királynői fürdőt megtaláltuk. Ugye felvetődött a kérdés, hogy visszaépíthető-e. És én azt mondtam, hogy visszaépíthető. Középkori fürdő alapjait, amit sajnálatos módon a 60-as években a vízművek lebontott. Van fénykép, légi felvétel, hogy akkor még állt a ház, de mellette megtaláltuk a barokk fürdőt. És a barokk fürdőnek 1 méter magasan állnak a falai, a hegy, ami ott a jelenlegi strand mögött van, annak az omladéka temette be, és ami nagyon izgalmas és érdekes, a tervei, a barokk tervei is megvannak. Tehát pontosan visszaépíthető. Na most csak gondoljuk el a következőt, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy valamikor az, ami az öltözőépület volt, és ma már teljesen romokban van, az az öltözőépület úgy lett öltözőépület, hogy az volt valamikor a diósgyőrieknek a vigadó épülete. nagyon kevesen emlékeznek már erre, hiszen a strand előtti időszakról beszélünk. És ha belegondolunk abban, hogy ebből lehet egy olyan várfürdőt csinálni, amikor visszaépítem a Vigadónak azt a fajta struktúráját, légkörét, ami tud egy ilyen gyönyörű, szép, tényleg egy nagyon komoly fürdőt bemutatni, prezentálni, és közben a hegy mellett meg tudom oldani azokat a dézsás fürdőket, amik mondjuk a Sopronban, a Lővérekbe. Hát egy-egy ilyen dézsát letesznek, és emberek százai mennek oda, mert fantasztikus télen kiülni benne, de ugyanúgy ki tudom nyitni, és meg tudom nyitni a régi medencét, ami megvan. És ugye hát természetesen 2008-ban, amikor bezárták, azért zárták be, mert hideg volt a vize, nem volt gazdaságos, vízforgatót kellett volna beletenni, stb. Tehát nem lehetett gazdaságosan üzemeltetni. Most egy magas szintű szolgáltatást adok, természetesen a barlanggal, a szaunával, amiket vissza kell adni, revitalizálni kell ezt is, akkor ez tökéletesen tud működni, és a megfelelő királyi minőségű várhoz királyi minőségű fürdőt lehet adni. Mert ugye itt hideg a víz, és akik elkötelezettek abba, hogy ők ebbe akarnak menni, van ilyen ember, én magam is a hideg vizet szeretem, a megoldása végül is a fürdőnek az lesz, hogy a termálkút, ami nem ivóvíz, de ivóvíz minőségű, olcsó termálvízzel lehet működtetni a fürdőt, majd ezt a fürdőt, ebből a vizet ugyanúgy, mint Tapolcán, át lehet engedni, nem a csatornát terhelni vele, átengedni a várárokba, és a várárokból a régi malomárkon keresztül visszaengedni a Szimbába. És az egyik álmom, még vágyálmom, igaz magántulajdonban van, a régi háromköves malomnak a visszaállítása. Az eredeti épület áll, az eredeti szerkezetekről megvannak a rajzok, az országos levéltárból kikértem, sőt, a régi malom mellett a pálinka főzőnek is megvannak a tervei, ami az egészet működtette. Tehát ha ezt majd egyszer vissza lehet állítani az egészet, tehát egy olyan töbletet lehet adni. Na most fölvetődik a kérdés, hogy lehet-e ezt ütemezni? Mindenképpen lehet ütemezni. És én úgy gondolom, hogy okosan a beruházást úgy lehet megcsinálni, hogy nem elépíteni a fejlesztés további lehetőségét. Tehát amit megcsinálunk, az mindegyik egy-egy gyémánt szem legyen. A legjobbat kell beletenni. Mert egy középszintű minőség csak középszintet fog odavonzani. Ha én azt akarom, hogy itt megfelelő turisták jöjjenek, olyanok, akik tényleg pénzzel rendelkeznek, és hogy itt hagyják, azoknak csak ilyen színvonalú szolgáltatást szabad adni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden egyes elemnek megvan a maga helye, és minden egyes elem nagyon szépen mellé tehető. Csak tényleg az a lényeg, hogy ezt a minőséget, ezt a királyi minőséget, ezt tartsuk. És ez fölvet még egy nagyon komoly kérdést, amit meg kell oldani a közeljövőbe, ugyanúgy ehhez tartozik, egy szálloda. Na most ezt a szállodát valahol Diósgyőrbe meg kell építeni, mert szégyen, hogy Diósgyőr azért nem tud tovább fejlődni ebben a pillanatban, mert ha jön a látogató, azonnal beül a buszba, és megy Egerbe, és a Szépasszonyvölgybe eltölti az éjszakát, mert ott tud csak megaludni. Ott vannak olyan nagyságrendű szállás lehetőségek, amik Miskolcon nincsenek meg. Tehát ha én ezt komolyan turisztikailag végig gondolom, a városban legalább 3-4 olyan nagyságrendű szállodát kell építeni, ami minimum 125 szobával rendelkezik. Természetesen ezek mellett, a szálláshelyek mellett, amik vannak. És ezt turisztikailag többször végigelemeztük, és ez így van. Tehát Diósgyőrnél is nagyon sok a feladat, nagyon sok mindent kell megcsinálni, de ha azt akarom, hogy források mellé jöjjenek, ha azt akarom, hogy a turisztikai ügynökség, akinek most ez a feladata, mellé tegye a további forrásokat, mert elengedhetetlen, hogy kell, hogy legyen, akkor csak akkor tudom megcsinálni, ha királyi minőséget hozok létre.
Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Rostáns László építésszel, a Diósgyőri vár felelős tervezőjével a hamarosan kezdődő rekonstrukciós munkákról beszélgettünk.